Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Mintegy 30 ezer lakás felújítására ad lehetőséget az otthonfelújítási program, amelyben az energia megtakarítást célzó sikeres támogatási kérelem elkészítéséhez és megvalósításához hozzáértő szakértők közreműködése szükséges, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A program mintegy 200 milliárd forint nagyságrendű építési feladatot generál, elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára. A szakszövetség leszögezte, a felújításokhoz szükséges magyarországi gyártású építési termékek és a kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll. Az EVOSZ elsődlegesen a hazai gyártású, környezeti minősítéssel rendelkező termékekre hívja fel a lakosság figyelmét. A támogatás alapfeltételét jelentő 30%-os energia megtakarítás különböző felújítási módokon érhető el. A szakszövetség szerint a lakóingatlan műszaki adottságaiból kiindulva a támogatást kérelmező pénzügyi lehetőségeit is számításba vevő szakértői közreműködés kell az alapos előkészítéshez. Ezen felül javasolják, hogy a kivitelezőt is minél előbb vonják be az energia megtakarítást célzó előkészítésbe. Az EVOSZ becslése szerint Magyarországon mintegy 2,2 millió olyan lakóingatlan van, ami a programba bevonható. Ezért is fontos, hogy az otthonfelújítási programot a tapasztalatok felhasználásával újabbak is kövessék. Az orosz-ukrán háború tapasztalatai egyértelműek, modern hadsereg nem létezhet megfelelően felszerelt és kiképzett tartalékos erő nélkül, ezért a haderőfejlesztés egyik központi eleme a területvédelmi erők fejlesztése, mondta a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára Barcson. Czermann János, a területvédelmi tartalékosok toborzó kampányának rendezvényén közölte, a most indított Szeretem, megvédem mottójú országos kampány célja, hogy minél többen megismerjék a tartalékosoknak kínált lehetőségeket. A területvédelmi erők alaprendeltetése hátországvédelmi, támogató, kiegészítő, hat kiegészítő feladatok ellátása lesz, de közreműködnek rendvédelmi feladatok és a honvédségi szervezeti feladatok hatékony ellátásában is. Várják azon tetrekész, bátor jelentkezőket, akik többet szeretnének kihozni magukból, szeretnének egy összetartó közösség tagjává válni. Tenni akarnak Magyarországért, otthonukért, szeretteikért, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. A tartalékos katonai szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, bárki lehet területvédelmi tartalékos katona, családmunka vagy tanulmányok mellett, ha betöltötte a 18. életévét, és fizikailag alkalmasnak bizonyul. A kampányról az érdeklődők a toborzóirodákban, az irányasereg.hu oldalon és a Magyar Honvédség call centerében kaphatnak meg minden szükséges információt. Félidejéhez ért a magyar-török kulturális évad, amelyet a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója alkalmából rendeznek. Az évadot 100 rendezvény a 100. évben jelszóval indították, és 2024 első felében már több mint 70 kulturális programot szerveztek Magyarországon, mondta el Gülsen Karanis, a Török Köztársaság budapesti nagykövete, a program sorozatot értékelő sajtótájékoztatón Budapesten. Az év második felében Budapest mellett többek között Győrben, Debrecenben, Bugacon és Szigetváron is várják majd a közönséget. Hoppál Péter a magyar-török kulturális évad előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos elmondta, az évad első részében 87 esemény, egyebek mellett gálaműsor, kiállítások, workshopok, irodalmi, gasztronómiai és gyermekprogram valósulhatott meg. Törökország 15 településén, közte Isztambulban, Ankarában, Adanában, Izmirben és Rodostóban, mintegy 71 partnerrel együttműködésben. Először születtek indiai antilopok a Szegedi Vadasparkban, a két borjú szépen fejlődik, és már a látogatók is megfigyelhetik őket a kifutójukban. Az állatkertben tavaly óta gondozzák az impozáns ázsiai antilopfaj egyedeit, az elefánt kifutóval szemközti erdei ösvény mentén található kifutóban. Az indiai antilopoknál a hímek és a nőstények között jól látható a különbség, már színezetben is. Az előbbiek sötét, míg az utóbbiak világos-barna színűek. Pár hajdan több millió egyed élt az indiai félsziget füves területein, számuk mára mintegy 50 000-re csappant. Érdekes módon Amerikában, ahová vadászati célból telepítették, majdnem ugyanennyi egyede él. Az indiai antilopok rendkívül gyorsak, csúcssebességük elérheti akár a 80 km/h is, ez elegendő ahhoz, hogy elmeneküljön a legtöbb támadó elől. Legfőbb ragadozója korábban az ázsiai gepárd volt, manapság leginkább a szürke farkasok ejtik el.
Az időjárásról.
Napos időben lesz részünk, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül. Délutánra 29 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban a hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Thank you. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1703. július 16-án bontott zászlót II. Rákóczi Ferenc, és kezdetét vette a szabadságharc. Több mint 300 évvel ezelőtt történt esemény ezer szállal kötődik Borsodabolyzemplén vármegyéhez. Ezért, valamint a fejedelem előtti tisztelet jeleként tartják meg minden évben a vármegye napot, egy ehhez a dátumhoz közeli napon, mondta Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodabolyzemplén vármegyei közgyűlés elnöke. A 10. vármegye napon, amelyet június 13-án rendeztek, átadták Borsodabolyzemplén vármegye önkormányzata példaképdíját, az értéktárdíjat, a vármegye civil közösségeiért díjat és a Borsodabolyzemplén vármegyei közgyűlés elnökének elismerő oklevelét. A példakép díjat Tóth Anna kapta, aki 2021-ben U20-as junior világbajnokságon 100 méteres gátfutásban bronzérmet szerzett. 2022-ben Kolumbiában lett újra bronzérmes. Ugyanebben az évben Magyarország junior atlétájává választották. 2023-ban az U23-as Európa-bajnokságról is bronzéremmel tért haza. 5 korosztályos magyar csúcs birtokosa, aki a sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, jelenleg is a Miskolci Egyetem nappali tagozatos gyógytornász hallgatója. Tóth Anna sikeres sportpályafutásáról már sokszor beszélgettünk, hála jó Istennek az Európa Rádióban is, hiszen olyan eredményeket tudhatsz magadénak, ami világszinten is jegyzett eredmény. Mesélj nekünk ezekről a bronzérmekről.
Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy már elmondhatom magamról, hogy 3 korosztályos világversenyről bronzérmeket gyűjthettem be. Az elsőtől kezdve tényleg mindegyik más és más, különleges mindegyik a számomra. Úgy gondolom, hogy nem csak az érem, hanem az időeredmény, amikkel elértem, arra is nagyon-nagyon büszke vagyok. Remélem, hogy még sok szép ilyen érmet gyűjthetek majd az elkövetkezendő évek során.
Maradsz itt a DVTK berkein belül?
Igen, egyértelműen nagyon szeretek itt lenni. Úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott, és mindenben támogatnak. Úgy gondolom, hogy egyéni sportoló vagyok, de mégis egy hatalmas nagy csapat áll mögöttem, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok az egyesületemnek.
Mi vár rád a nyáron?
Már elkezdődött az idei szezon, egy nagyon-nagyon erős évem és szezonom van most rengeteg versennyel, hatalmas a feladat, hisz olimpia évében vagyunk, emiatt tényleg mindenki megpróbálja világszinten a legjobbat kihozni magából. Szeretném én is az egyéni csúcsomat megközelíteni, vagy akár a közvetlen közelébe férkőzni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok az évre, nézve, hogy mi fog sikerülni.
Milyen esélyeid vannak Párizsban?
Úgy gondolom, hogy még nagyon fiatal vagyok, nagyon nehéz a kijutás, akár a szintidő is rettentően nehéz, illetve a kvalifikációs pontok gyűjtése is egyre nehezebb ebben az évben, mint a korábbiakhoz képest. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy közelebb kerüljek a kijutáshoz, majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
A Vármegye civil közösségeiért díjat a Sajó-Kazai Őszikék Nyugdíjas Egyesület kapta működésük a hasznos, tartalmas közös időtöltésről, és Sajó-Kaza intézményeivel, a térség civil szervezeteivel való kapcsolatépítésről, együttműködésről szól. A Sajó-Kazai Radvánszki kastély épületében évente rendeznek kiállítást a tagságuk által készített munkákból. Az elmúlt három esztendőben a Magyarok Kenyere lisztadományra pályázva évente 80 helybélit tudnak támogatni, és további segítséget jelent a nélkülöző családoknak gyűjtött ruhanemük, játékok adománya. A kulturális örökség kategóriában az értékdíjat a Cigándi Szőttes és a Bodrogközi Múzeum Porta nyerte. A cigándi népi textilművészet több évszázados múltra tekint vissza. A Magyar Génius pályázatán 1000 példányban újra megjelentették Kántor Mihály 1961-es könyvének átdolgozott kiadását, a Bodrogközi Szőttes újra gondolt hagyomány Kántor Mihály nyomán című könyvet. Olá Krisztián Cigánd polgármestere, hogyan szól pontosan ez az elismerés, amit most kaptak?
Tehát ez egy elismerő oklevél a Bodrogközi Múzeum Porta részére, a Cigándi Szőttes, mint nemzeti értéki képviseletében, kulturális örökség szakterületi kategória nyertese.
Ez tehát a hivatalos meghatározás, aki elmegy Cigándra, nagy örömmel látogat el oda a múzeum portára, és hát Cigándon a Szőttes, ami igen híres, de ezzel kapcsolatban egész komoly kutatásokat folytattak.
Igen, sok egyéb más dolgunk van, hála Istennek, ami elég híres, de pont a tavalyi éven adtuk át a tanítóházát, ami a Cigándon megtalálható szőttesekre alapult, tehát ez egy új tárlat, egy új múzeum, ami bemutatja az egykori hagyományokat. Nagyon sok figyelmet fordít a város arra, hogy kellőképpen méltóan tiszteletet állítson az örökségeknek a múzeum portán, ezért három másik kiállító helyen is rendelkezünk, és én úgy gondolom, hogy a Bodrogközi Múzeum portán most már elmondható, hogy nem csak Cigándon, hanem a Bodrogköz lüktető szíveként dobog.
Mit tudna ajánlani, milyen érzésekkel keressük fel Cigándot, milyenek az ott élő emberek?
Én úgy gondolom, hogy Cigánd vendégszeretete nagyon-nagyon híres, bármilyen esemény van, azt általában mindig a Bodrogközi Múzeum portán szoktuk megtartani. Nagyon híres a Béles Fesztiválunk, amit minden éven augusztus végén vagy szeptember elején szoktunk megtartani, illetve a Vadász Fesztiválunk, ami most már a második éven kerül megrendezésre, ez szintén július végén. Szeretettel várjuk a látogatókat az év bármelyik szakában.
Az agrár és élelmiszer szakterületi kategória díjazottja a Trizsi Ízek kézműves lekvárok, szörpök és desszertek, valamint az abaújji lábatlan tyúk.
Hagymási Zoltán vagyok, a Trizsi Ízek Szociális Szövetkezet marketing vezetője. Hát tulajdonképpen egy 170 fős kis településről vagyunk, Borsod vármegye északi csücskéből, a Nemzeti Parktól ugye 5 kilométerre, és hát ez amilyen érintetlen, szép festői környezetben az a kis település. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk meg is határozza a teendőnket, tehát az ott még meglévő, megmaradt értékeknek a megbecsülése, és valahogy olyan formában tovább vinni ezek a termékeket, ami a mai kor elvárásainak megfelelő. Ennek az egész munkának ugye a lelke, a Trizsi asszonyok, akik ott élnek, akik szívüket, lelküket beleadják ebbe a munkába, és akik nem tudnak elfáradni, amikor munka van, odaállnak fél délután fél háromkor a standhoz, aztán ilyen egy órakor mosolyogva befejezik a munkát. Szeretjük, amit csinálunk.
Igen, hát az a nagy kincs ebben, hogy az erdőmező kincsei dolgozzák fel, hiszen erdei gyümölcsöket is, ami azért már nagy ritkaság.
Igen, ugye a mai világban nagyon sokat hallunk a fenntarthatóság kérdéseire. A fenntarthatóság kérdéseinek ugye az a lényege, hogy lényegében a helyben megtermett, meglévő termékeknek a megbecsülése, feldolgozása. Na most attól jobb termék nem létezik, ugye, amely vadon terem, mert arra nem kell kemikáliát, fordítani, nincsenek vegyszerek rajta.
Milyen gyümölcsök ezek?
Hát tulajdonképpen a kökély, a som, a csipkebogyó. Hát a csipkebogyóból az év lekvárjár címet kaptuk meg, úgyhogy mi ezzel nagyon büszkék vagyunk, de szeretjük, amit csinálunk, ennek úgy gondolom ez az egésznek a mottója.
Hát tartsa meg a jó Isten a jó szokásukat, nekünk meg ezeket a finom ízeket, és gratulálunk ehhez az agrár kitüntetéshez, amit most kaptak, és beszélgetésünket hallgatta az Abaúj lábatlan szakértője, hagy mutassam be.
Jó napot kívánok, Sándor Róbert vagyok, az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság elnöke. Maga az értéktár 2016-ban jött létre, most már 60-on fölüli érték van az értéktárban benne. Ezeknek van egy gasztronómiai szekciója is, amiben a lábatlan tyúk kiemelt helyet kap, hiszen a lábatlan tyúk az egy mondhatom azt, hogy egy ősi abaúji étel, gyakorlatilag a böjti étkezési szokásoknak volt egy étele, amikor arról volt szó, hogy a böjti időszakban nem lehetett húst enni az embereknek, akkor gyakorlatilag a lábatlan tyúk került a tányéra.
Hiszen... De mi ez a lábatlan tyúk? Mondjuk már el!
A lábatlan tyúk lényegében nagyon szerette az abaúji ember a töltött tyúkot, és amikor a böjti időszak volt, húst nem ehetett, ezért gyakorlatilag a tölteléket, amit a tyúkba töltöttek, azt megsütötték egy lábasba, és mivel a lábasnak nincs lába, ez jelentette azt, hogy a lábatlan tyúk, és akkor ugye ezt fogyasztották. Ették a zöldséglevest, és fogyasztották hozzá a lábatlan tyúkot. Ez volt a böjti étkezés.
Azt hiszem, hogy a népnek, a népi ételeknek a furfangossága és a fantasztikus fantázia, hogy tulajdonképpen, ha van egy marékliszt, van egy tojás, van egy kis túró, van egy kis tejföl, akkor már mindjárt tud a háziasszony főzni.
Igen, valóban így van, és hála Istennek, hogy megőrizte ez a nép most ezt a szokását. Volt egy időszakunk, ugye, amikor az egyházi és a vallási dolgok el voltak nyomva, de a 90-es évektől újra felszínre tört ez a vallásosság, és ebbe előre jött a lábatlan tyúk, amit most már nem csak böjti időszakban esznek, hanem esznek vasárnapra, és már nem csak böjti ételként, hiszen nagyon sok helyen megtöltik sonkával, adnak hozzá főtt húst, úgyhogy most már a böjti étel kategóriából kilépett, de még mi így is nagyon szeretjük a lábatlan tyúkot.
Van ennek a vidéknek olyan kezdeményezése, nyilván van, hogy együtt mutatják be a termékeket, mondjuk a trizsi kamrát és a lábatlan tyúkot.
Hát nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert úgy gondolom, ennek az egész mai rendezvénye tulajdonképpen, ha egy mondatba kellene az eszenciáját összefoglalni, akkor az valahogy így hangzana, hogy egyedül kicsik és kevesek vagyunk, de ha összefogunk, akkor nagyok és értékesek vagyunk. Na most ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert én éppen napokban hallottam, ugye, hogy Borsod vármegyének egyik kitörési pontja pontosan a zöld turizmus. Azt jelenti, hogy tavalyi évben 1,5 millió vendégészakát töltöttek itt az ide látogatók. Na most, aki ide jön, mit akar nézni? Mit akar látni? Hát a különlegességet, a lábatlan tyúkot, azt a lekvárt, amíg még
nézni, meg enni akar.
Meg enni. És itt van lehetőségünk.
Melyik településen legnépszerűbb a lábatlan tyúk, meg tudja ezt mondani az értéktárbizottság elnöke?
Hát igazából ez Abaújban mindenhol népszerű. Abaúj az csak, hogy helyére rakjuk a dolgokat, ez a régi Abaúj-Torna vármegyének a területe, tehát hogyha felmegyünk a Turulba, a Turulmadár már Abaúj felé néz, és egész Kassáig elhúzódik. Ugye sajnálatos módon azért a trianoni időszakban ezt a térséget ketté szakították, de ugyanígy nagyon nagy értéke van a határon túli résznek is, és ahogy Zoli bácsi mondta, annak van értelme, hogyha ide jön valaki, azért gyűjtjük mi is össze az értékeket, ezt meg lehet nézni, erről mi nagyon szívesen beszélünk, ezt meg lehet kóstolni, én is próbálom felvenni éttermekkel a kapcsolatot, hogy újra felvegyék ezeket a népi ételeket a menüjükbe, és próbáljanak ezzel népszerűsíteni minket is.
Hát én köszönöm szépen, gratulálok Önöknek. Mi lesz a legközelebbi program? Hol találkozhatunk Önökkel, meg tudják-e mondani?
Hát tulajdonképpen nálunk a nyári időszak, ami már, hát hogy mondjam, turisztikai szempontból húsvéttől kezdődik és októberig tart, nagyon zsufol, sok rendezvényünk lesz. Ami talán úgy gondolom most a közeljövőben a legrangosabb esemény lesz, ahol részt veszünk, ez a Kazincbarcikán augusztus közepén megrendelő háromnapos borfesztivál. Ott díszvendégek vagyunk most már több éve, és hát sok szeretettel várjuk a Vármegye minden kedves vásárlóját, érdeklődőjét.
Ipari és műszaki megoldások szakterület kategóriában az idei díjazott a Gönczi Hordó. A Gönczi Hordó alapanyaga közepesen kemény, koppásálló, magas csersavtartalmú zempléni tölgy, amely a borászatban is fogalom, ugyanis kedvezően befolyásolja a bor érési folyamatait, és kedvező hatással van annak színére és aromájára. A többi magyar hordónál hosszúkásabb és keskenyebb a gönci, mivel a távoli piacokra igyekvő szekerek rossz, meredek utakon közlekedtek, és a jobb helykihasználás, valamint a biztonságos szállítás miatt ez a forma bizonyult a legjobbnak. A 136,6 literes gönci hordó mértékegységé vált, és az aszuborok készítésekor is fontos szerepet játszott. Az aszu annyi puttonyos volt, ahány puttony aszuszem került egy gönci hordó alapborba. Hadd mutassam be Gönc református lelkipásztorát.
Jánvári Béla vagyok.
Hát ebben az esetben a Gönczi Hordót ünnepeljük. Most eljöttünk a Biblia mellől, ugye, ami bizonynak Göncnek a nagy nevezetessége. Hogyan élik ott meg, mennyire tartják a hagyományt, ezeket a régi értékeket a közösségek?
Azt nem mondom, hogy eljöttünk mellőle, inkább úgy mondom, hogy sorba jövünk, hiszen ez már a negyedik értékdíj, amit átvehetünk itt a Vármegye házán. Többek között elmúlt éven Károlyi Gáspár örökségét, szellemi hagyatéka kategóriában kaptunk elismerést. Most pedig a Gönczi Hordó. Fontosnak tartjuk a hagyományainknak az ápolását. 4 évvel, 5 évvel ezelőtt elindítottuk a helyi értéktár bizottságot, amiből sok mindent vármegyei érték kategóriába sikerült tovább emelnünk, és ez már most a negyedik elismerés, amit kaptunk a Gönczi kiemelkedő értékekkel.
Hogyan őrzi a közösséget egy-egy ilyen érték? Gondolom, hogy ez is egy erő.
Mindenképpen több, ahogyan említettem, több értékünk van, valamint az egyházközség ápol, a jelen elismerés, a Gönczi Hordó, mint olyan, van egy helytörténeti kiállításunk, Huszita a ház is helytörténeti kiállítás névre hallgat, ott kiállításra került egy Gönczi Hordó. Igyekszünk ezen értékeink közé minél több programot szervezni. Többek között 2 évvel ezelőtt a Pálos Kolostor kapott egy hasonló értékdíjat, ránk követ mostani hétvégén a Pálos Települések országos találkozójának ad helyszínt Gönc, ahol a vándor zászlót, amelyet tavaly Zalacsányba vettünk át, most Pécsnek adjuk tovább, tehát igyekszünk minél többet foglalkozni azzal, hogy az értékeinket, hagyományokat, kincseinket ápoljuk és tovább hagyományozzuk.
A gyülekezet életét hogyan alakítja maga a környék, maga a szülőhely? Nyáron például lesznek-e közös programjaik?
Nyilván készülünk a nyárra. Lesz egy gyerektáborunk, fiatalokat visszük Jósafőre táborba. Július 13-án lesz egy hangverseny a református templomban, tehát sok-sok programmal készülünk. Hála Istennek a gyülekezetek élete a város életével szorosan összekapcsolódik, hiszen egy viszonylag kicsi település vagyunk, bár ugyan Göncváros, és programjainkban átfedések vannak, szolgálatokban átfedések vannak, így készülünk akár egy augusztus 20-ai ökumenikus megemlékezés államalapítás ünnepével kapcsolatban, úgyhogy vannak programjaink bőven.
Kedves hallgatóink, június 13-án tartották a 10. Vármegye napot, ahol átadták a Borsodabolyz-Emplén Vármegye önkormányzata példaképdíját, az értéktárdíjat, a Vármegye civil közösségeiért díjat, az agrár és élelmiszer, valamint az ipari és műszaki megoldások szakterület díjait és a közgyűlés elnökének elismerő okleveleit. Az elmúlt percekben az ünnepségen készült összeállításunkat hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Zámbó Zoltán, a DVTK sakszakosztály vezető edzője, Bagonyai Attila díjat kapott a Magyar Sakszövetségtől. A Bagonyai Attila díjat azon kevesek kapják meg, akik rendületlenül évek óta sokat tesznek az ifjúsági sakkozásért. Zámbó Zoltán már 25 éve edzőként dolgozik és népszerűsíti a sakkot, mint sportágat. A sakkvilágával édesapja ismertette meg is az általános iskolában járt szakkörre, amiután csatlakozott a helyi klubhoz, itt fonódott szorosabbra a sakkal való kapcsolata. 16 évesen már a fiatalabb csapattársait edzette. A DVTK sakszakosztályát 2021 óta vezeti töretlenül, és nagyon sok eredményes versenyen van túl a csapat. A díjról és az edzői életről Zámbó Zoltánt Sütő Dávid Pelé kérdezi.
A Magyar Sakszövetségtől vehettem át a Bagonyai Attila díjat. Ez ugye egy ilyen utánpótlás, nevelés, utánpótlás edzők szokták kapni, és hát ez elég nagyon jól esett alapvetően.
Milyen érzés volt átvenni, hogyan értesítik ilyenkor a díjazottat, milyen hangulatban telik ez a díjátvétel, miként történt?
Gyakorlatilag a Magyar Sakszövetség éves közgyűlésén adják át, és engem, hogy őszinte legyek, teljesen váratlanul ért, mert pont, hogy a főtitkárral váltottunk egy levelezést itt a NB és a Nemzeti Csapatbajnoksággal kapcsolatban, hogy milyen csapatokkal indulhatunk jövőre, és akkor úgy a válasz e-mail végére oda bigyeztette, hogy egyébként szívesen látnak ezen a rendezvényen, hogy el tudok-e menni, mert hogy kapnék egy ilyen díjat, ami engem úgy azért is lepett meg, mert mindig is jó kapcsolatban voltam ugye a Magyar Sakszövetség mindenkori vezetésével is, de hogy én úgy nem igazán mondanám azt, hogy olyan közeli kapcsolat, vagy hogy nem tudom, nem voltak meg azok az úgymond bratizások velük soha, és nem tartom magamat úgy a tűzhöz közeli embereknek. Ennek ellenére ez így nagyon jól esett, mert gyakorlatilag ez egy ilyen életműként szokták adni, ami úgy 41 évesen úgy jól esik az embernek, hogyha ilyet kap.
Sok szövetség megfogalmazott-e bármit, hogy miért is adták ezt a díjat?
Igen, volt egy ilyen méltatás, amiben úgy hosszasan taglalják, hogy az ember mi mindent csinál. Hát ugye én 16 éves korom óta edzősködök, és az gyakorlatilag pont így kereken 25. éve, ami így a jubileumjának tűnt, és hát ugye abszolút ugye azt mondják, hogy itt, amit mi Miskolcon a DVTK-ban csinálunk, az országos szinten egyedülálló, hogy nem vendégjátékosokkal, nem külföldi erősítéssel, zsoldosokkal próbálunk a csapatbajnokságban eredményesek lenni, hanem ugye saját nevelésű fiatalokkal, akik ugye egyre ügyesebbek, ha minden jól megy, lassan a második játékos szerzi meg a Fidemesteri címet 10 évesen, amivel egyébként én is rendelkezek, tehát hogy ez egy elég szép eredmény.
A család és a barátok, ők mennyire örültek, illetve te hogyan fogadtad, miután már átvetted és úgymond feldolgoztad azt, hogy kaptál egy ilyen díjat?
Abszolút jó érzés volt, jó fogadtatása volt családon belül, barátokon belül is, tehát hogy látták rajtam, hogy ennek tényleg örülök. Vannak olyan versenyek, amikor az ember elmegy, és mondjuk ő a legerősebb, hát azt mondjuk nem csoda, ha megnyeri. Tehát hogy nyilván ott a büszkeségérzés meg minden is olyan, hogy oké, de egyébként egy itt én is azt éreztem, hogy ez egy olyan komolyabban megérdemelt díj.
És a múltra egy kicsit visszatekintve, hát itt már említetted, hogy 16 évesen kezdtél edzősködni, de maga a sakk, az miként jött az életedbe, miként találkoztál a sakkal, mint játékkal?
Édesapám így 5 éves koromban megtanított, aztán úgy megszerettem, megveregettem a családtagokat, általános iskolában volt egy sakszakkör, arra elmentem, és akkor utána sikerült a városi diákolimpiát megnyerni, meg talán a területén is már nagyon rég volt, de úgy emlékszem, hogy ott élen végeztem, és hát nyilván ez úgy az embernek adott egy ilyen jó érzést, löketet, hogy így valami eredményes volt, és hát akkor onnan ez így megmaradt.
És hogyan kezdődött a versenypályafutás, hogy mondjuk esetleg egy csapathoz, mikor, hogyan csatlakoztál, itt ugye már említetted a diákolimpiát, gondolom ez már egyfajta lökés volt. Miként csatlakoztál csapathoz, esetleg kik voltak az első, vagy ki volt az első csapatod, ahonnan gondolom már versenyszintűvé vált a történet?
Én Kazincz Barcikán nőttem fel, és ott ugye ott jártam általános iskolába, és akkor amikor jöttek ezek a diákolimpiai eredmények, akkor ott a helyi sakklubban a Tóth János bácsék megkerestek, megkérdezték szüleimet, hogy nem lenne kedvem ott sakkozni náluk az egyesületbe, és akkor úgy gyakorlatilag közel 30 éves koromig ott sakkoztam.
Mi volt ezután a következő nagyobb mérföldkő? Hogyan, miként lettél edző? Említetted, hogy már 16 évesen.
Igen, hát sajnos ez a mesterem, akkori mesterem halálával köthető össze, tehát ugye ő tanítgatott minket, de ilyen betegségben meghalt szegény, és akkor hirtelen már én voltam úgymond a legerősebb, már akkor is ilyen pedagógiai hajlamokkal rendelkeztem, ami végül az is lettem, ugye tanárként dolgozok, és ugye így gyakorlatilag akkor kezdtem el így tanítgatni tudni úgy átvenni a többieket, meg a kisebbekkel foglalkozni. Utána volt még egy edző, akivel így közösen egy felnőttel együtt csináltuk, de aztán úgy szép lassan úgy magamra maradt a dolog.
Kazincz Barcika után mi volt a következő mérföldkő a sakk életben? Mi következett ezután?
Beköltöztünk Miskolcra, és akkor ideigazoltam a Miskolci Kisbocsok csapatához, őket erősítettem egy évig, akkor inkább csak magánedzőként dolgoztam, majd a Makó csapatába játszottam egy NB1-be, ott próbáltam ki, hogy milyen a legerősebb ligába játszani, közben Németországban, Svájcban versenyezgettem, ott is játszottam csapatokban. De ekkoriban az edzői dolog egy kicsit kevesebb volt, bár Miskolcon itt a Lékó Péter sakkiskolában közel egy másfél évet eldolgoztam, és akkor végül ugye a DVTK-hoz hívtak el Mátyás Imréjék, hogy segítsek be az ifjúságnevelésbe, és akkor azóta 5-6 éve ott vagyok, közel 3 éve vezető edzőként.
És milyen szerepe van egy sakkedzőnek, ezt miként képzeljük el, példakép, vagy mit csinál egy edző?
Ez nehéz. De gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nálunk nagyon, én mindig is olyan nevelő edzőként tekintettem önmagamra, tehát hogy a példamutatás az mindenképp, hogy ebbe az egész sok versenyvilágába bevezetni a fiatalokat, és nyilván emellett ott vannak a szakmai részei az edzéseknek. Talán egy kicsit kevesebb ilyenkor a szakmai rész és több nevelési dolog, sportpszichológiai versenyfelkészítés és minden ilyen egyéb, ami ehhez tartozik. Ugye a sok az egy érdekes világ, soknapos versenyek vannak, ott alvós versenyek, tehát rengeteg utazással is jár, tehát hogy egy kicsit mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal komplexebb edzői tevékenységet is megkövetel.
Itt vezetőedzőként mi a feladatod? Itt milyen feladatokat látsz el a DVTK-nál?
Ez is elég komplex. Ugye, hát egyrészt ugye szakosztályvezetőként a csapatot irányítani kell, hogy minden ügyes, bajos dolgával együtt. Az edzés szintjén pedig hát próbáljuk koordinálni az általános iskolák sakszaköreit, onnan tehetséges gyerekeket megtalálni, így ezáltal egy folyamatos utánpótlást biztosítani a csapatnak. Ugye a meglévő játékosoknak a szintjüknek megfelelően külön csoportokban edzeni, a versenyeztetésüket megoldani, versenytervezetet készíteni nekik, és hát ugye más edzőkkel együtt dolgozni, azt őket is próbálni, irányítgatni, hogy kinek milyen feladata lenne, versenykíséreteket megoldani, tehát ilyen nagyon, tényleg nagyon-nagyon komplex az egész.
Egy-egy edzést hogyan képzeljünk el vezetőedzői vagy edzői szemszögből, mennyit kell neked edzőként előre készülni, milyen tudást adsz át, és hát hogyan is zajlik egy edzés onnantól, hogy leültök a gyerekekkel a tábla elé.
Hát ez nagyon csoportfüggő. A nagyon kicsiknél, ugye 5-6-7 éves korosztálynál egy ilyen játékosabb edzés kell, ahol inkább azt mondom, hogy egy technikai rész, hogy legyen kinyomtatva olyan dolog, amit színezni tudnak, vagy bármi ilyesmi. És akkor utána, ahogy megyünk egyre erősebben a csoportoknál, egyre több készülést igényelne. Nyilván a legtöbb csoportnál a jelenlegi tudásom is bőven elég, de ugye, ahogy egyre előrébb haladunk, ott azért már van olyan csoport, ahogy említettem, és vannak olyan fiatalok, akik lassan hasonló, vagy akár lassan erősebbek is, mint én. Ott már inkább egy tanácskozási dologról beszélünk, hogy elkezdünk közösen elemezni, nézzük azokat a megnyitási változatokat, hogy ki mit ismer, hogy ismeri, hogy lehet összerakni. Ott már sokszor egy ilyen jellegű munka folyik. Azokra elég sokat kell készülni.
Edzőként milyen érzés tanítani, illetve azt átélni, hogy mondjuk a növendékek egy-egy szintet lépnek, több élőpontot kapnak, nyernek egy versenyt, tanítványai sikereit te hogyan éled meg?
Hát mindig nagyon örülünk neki, tehát a sikernek nagyon-nagyon örülünk. Persze nevelőedzőként van egy ilyen feladata az embernek, hogy nehéz ezt megfogalmazni jól, hogy nehogy elszálljanak maguktól a versenyzők, tehát hogy lássák azt, hogy azért a hirtelen jó eredmények mögé be kell tenni egy stabilan, hosszú időn keresztül tartó jó teljesítményt. és hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a fiatalok tiszteljék az ellenfeleiket, tehát hogy ne úgy álljanak egy meccshez, hogy simán megverem ilyenek, tehát hogy tényleg a elért eredmények mögött egyrészt legyen egy stabil tudás, egy stabil versenyzési háttér, másrészt ugye, hogy szokták mondani, ezt a sikert alázattal kezeljék, tényleg ne szálljanak el maguktól, és hát ugyanígy a kudarcok esetében is, ugye mennél magasabban van az ember, annál nagyobbat lehet esni, ahogy szokták mondani. Ugye itt a kudarcokat is, hogy méltósággal viseljék a vereségeket, ha van egy olyan időszak, amikor nem megy, pedig úgy tűnt, hogy már minden tökéletes, de ugye nyilván jön a hullámvölgy, ezekben szerintem jelentős szerepet kell betölteni.
Itt vezetőedzői életed során milyen mérföldköveket tudnál kiemelni, például most kiemelkedő sportolók, jól teljesítő tanítványok, vannak-e, milyen eredményeket érnek el a tanítványaid?
Elég változó szintén, de ugye a Túlcsányi Vince és a Gáti Donát, ugye a Vince Márfide mester, a Gáti Donát nagyon a kapujában van, a Kovács Kristófka, Herceg Marcel mindketten már mesterjelölti szinten vannak, de ugye nálunk utána is folytatódik a sak, tehát vannak olyan 25-30 év közötti fiataljaink, akiket annak idején én tanítottam, vicces szokott lenni, amikor az új gyerekek mindig mondják, hogy te mindenkit tanítottál, tehát hogy így ez megvan, és ugye, hogy ő nekik is van, amikor most ér be valami, vagy több ideje van most sakkozni, és akkor egész jó eredményeket érnek el azok is, akiknek esetleg régebben annyira nem ment jól. Most is megnyertünk egy versenyt, egy Matyó kupát, úgyhogy gyakorlatilag két fiatal is annó a tanítványom volt, és ugye már most fiatal felnőttként egyszer most elkezdtek tök jól sakkozni, jobban, mint régebben, és hát ilyen érdekes ez.
Az milyen érzés, itt már többször is említetted, hogy van olyan tanítvány, aki hasonlóan a fidemesteri címet már megkapta, mint te, és hát jóval fiatalabban. Ez például egy vezetőedző, egy nevelőedző számára, ez milyen érzés, hogy mondjuk egy fiatal 20 évvel hamarabb eléri azt az élőpontszámot, hogy például akár fidemesteri címet kapjon.
Nagyon jó érzés alapvetően. Érdekessége most ennek az egész rendszernek, hogy könnyebb előre haladni, én azt látom, a versenyeredmények által gyorsabban lehet előre haladni. Ugyanakkor ezeknél a fiataloknál a szakmai tudás is megvan. Tehát látja az ember, hogy rengeteget segít nekik az, hogy szinte azonnal meg tudja nézni a játszmáját egy alkalmazással vagy egy számítógéppel, és meg tudja nézni, hogy mi lett volna jó. Annak idején mi könyvekből elemeztünk egymással, próbálkoztunk valamit kitalálni, hogy mit kéne. Nyilván akik úgy nőnek fel, hogy folyamatosan a helyes dolgokat látják, hamarabb rááll az agyuk is erre.
Csapatnak mostanában az elmúlt időszakban milyen versenyei voltak, ha kettőt említenél például?
Hát ez a Matyó kupa, amit említettem, amit sikerült ismét megnyernünk. Ugye maga a csapatbajnokság ért véget, a nemzeti csapatbajnokság, ahol NB1-ben úgy lettünk bronzérmesek, hogy szinte csak saját játékosokkal. Gyakorlatilag 12 játszmából mindig 6 játszmát fiatalok játszottak, tehát hogy vagy 5-6 fiatal, tehát ilyen nagyon-nagyon magas arányban. Elvileg egy lenne a kötelező, meg egy női, és nálunk 5-6 fiatal van a csapatban, így 18 év alatti. Tehát ez nagyon jó eredménynek számított. Még itt ugye a ifjúsági csapatbajnokságon, amit szintén itt Miskolcon rendeztek, ott is egész ügyesen szerepeltek a fiataljaink.
Neked az elmúlt időszakban volt-e bármilyen nagyobb verseny, amire így szívesen emlékszel vissza, vagy valami, ami eredményes volt?
Kicsit kezdek passzívá válni ezen a téren, de most a Matyó kupán én voltam a győztes csapatunknak az első táblása, illetve a Magyar Parabajnokságon idén sajnos csak második helyet sikerült összehozni, de ezt sem tartom annyira rossznak, mert látássérültek között még mindig ugye az első helyen végeztem, illetve még talán januárban sikerült egy kisebb versenyt megnyerni, majd most tervezem októberben a montenegrói látássérült világbajnokságot, arra kellene kicsit jobban felkészülni.
Miért érdemes a sakkot elkezdeni, megtanulni, akár versenyszinten űzni, illetve te személy szerint miért szereted, miért is szép a sakkvilága?
Szerintem a kettő egybevág, ami miatt én szeretem, és ami miatt jó is. Egyrészt egy nagyon logikus játék, amiben van egy esztétikai szépség, tehát ha az ember elér egy szintet, akkor nagyon, nagyon szépé tud válni a játék, mert látja az ember benne azokat a zseniális megoldásokat, ami már az egész fiatalokat is lenyűgözi, és így bevonza a sok világába. A másik, hogy gyakorlatilag más sportágaktól eltérően tényleg ezek a soknapos versenyek egy olyan társaságban, ahol ahol mondhatjuk azt, hogy mindenki egy kicsit értelmesebb, tehát hogy úgy mégis az agyát használja mindenki, érettebbek a fiatalok is, és úgy egymás társaságával nagyon jól el vannak. Egy olyan verseny környezet, ahol igazából nincsenek korcsoportok, tehát a legtöbb nyílt versenyen kicsi és idős egymással játszik, tehát hogy egy ilyen nagyon jó társaságban is zajlik az egész, a játék szépsége is, ahogy említettem, nagyon jó, és hát mégis az emberben benne van az a versenyszellem, amit nagyon sokféle típusú versenyen megvalósulhat.
Kedves hallgatóink, Zámbó Zoltánnal, a DVTK sakszakosztályának vezető edzőjével beszélgettünk. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Korocsika, szomlázsi szomcsika, csimáme ke, csimáme ke, csipem, csipem a csíz, csime csizan a szín, szere feliz, csifla, csifla, flor, csizama, szama, szom, csifla, jövem, csive, 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 pecsi kapim, piku, csipen, apjú, csipem, csivi, amennyi szön a szín, petu, csimi, petu, da, klarita, csita, mennyi, akram a lama, tu, de minyan ma, akram a szapu, szal, tucsum a ha. Korocsika, some nice some chico, your mama care, chipam, chipam a cheese. Jim matches on the sea, said I feliz, to floor, to floor, floor. She's a summer song, she five am. Jivet, 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 but you got beep. Be good, chipan up, you, chipam, chivi. I'm in the sun, I'll sing, but to chimim. But to the clarita, chitamania. I grab my lama, to the minion, ma. I grab my sabu salt, to chumaha.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. De leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe dura a pele ao leão, gosto de te ver ao sol. De te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã.